Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Opera.
Fabio Sartori, a milánói Scala világhírű tenorja lesz a Magyar Állami Operaház Tenorissimo című ünnepi gálájának sztárvendége. Az augusztus 19-i esten az olasz opera irodalom legszebb részleteiből hallhat válogatást a közönség. Az elismert olasz tenor partnerei a Magyar Állami Operaház vezető szólistái közül Ádám Zsuzsanna, Boros Csilla, Létai Kis Gabriella, Sáfár Orsolya és Szántó Andrea. Az augusztus 19-én az Operaházban megvalósuló 20 órakor kezdődő hangversenyen az operazenekart és énekkart Kocsár Balázs főzeneigazgató vezényli. Fabio Sartori első magyarországi gálaestjén Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini és a verizmus szerzőinek népszerű opera részletei hangzanak el. Az énekes gazdag olasz repertoárjáról nem hiányoznak Bellini, Donizetti, Ciella, Leno Cavallo és Puccini olyan híres operáinak fontos szerepei sem, mint a Norma, a Linda di Sharmoni, az Adriana Le Couvreur, a Bajadzók, a Tosca, a Pillangó kisasszony vagy a Turandot. Az est háziasszonya Gyüdi Melitta, rendezője Almási Tóth András művészeti igazgató. További részletek a Magyar Állami Operaház honlapján olvashatók.
Színház.
4 új bemutatót és 2 korábbi nagy sikerű előadás felújítását tervezi az új évadban a szombathelyi Mesebolt Bábszínház. Az intézményben a 2022-23-as évadban október 16-ától új szereposztással és megújult díszletekkel láthatja a közönség Michel Okello, Kirukú és a Boszorkány című darabját, amelyért 2017-ben a legjobb magyar nyelvű gyermekszínházi előadásnak járó Üveghegyi díjjal ismerték el a társulat munkáját. Szintén felújítva kerül színre előreláthatólag még ebben az évben a Grimm testvérek meséje nyomán, Veres András átiratában és rendezésében készült Hol lehanyó is. Jövőre, 2023. január 29-én lesz a bemutatója a Kis Gömböc című mesének, amelyet Veres András írt bábszínpadra, és ő is rendezett. A tervek szerint május 7-én lesz a premierje Galuska László Pál a Tótitka című mesejátéknak, amelyet Kovács Géza rendezésében láthat a közönség. Az elmúlt 2 évben a koronavírus járvány sokszor meghiúsította az előadásokat, lehetetlenné tette a személyes találkozást, de új lehetőségeket is teremtett. A Mesebolt Bábszínház nyilvános Facebook csoportot hozott létre, amelyen keresztül aktualitásokat és kulisszatitkokat kínál az előadásokkal, mesékkel, szerzőkkel kapcsolatban, valamint több gyermekeknek szóló novella és rajzpályázatot is meghirdetett.
Esemény.
Kánikulában ünnepli 51. születésnapját a brüsszeli főteret a Grand Place-t beborító virágszőnyeg, amelyet ez alkalomból úgy készítettek el, hogy jobban ellenálljon a hőségnek. A virágszőnyeget 100 Mexikóból, Spanyolországból, Olaszországból és Japánból érkezett önkéntes készítette, akik az alkotáshoz a hőségnek jobban ellenálló virágokat választottak, és többségüket cserepekben helyezték el. Ezáltal megkönnyítették életben maradásokat, később el is lehet majd őket ültetni. A tervezőknek számos begóniát belga dáliákra kellett cserélniük, mert azoknak kevesebb ízre van szükségük. A hagyomány szerint a virágszőnyeget közel 400 000 darab virágnak kell alkotnia, hogy beterítse a mintegy 2000 négyzetméter területű Grand Place-t. A kárpit megalkotásához begóniát használnak, amelyből évente mintegy 60 millió szálat termesztenek Belgiumban. A brüsszeli főtér kockaköveire először 1971-ben terítettek virágszőnyeget, és 1986 óta minden második évben augusztus közepén megrendezik ezt a látványosságot. Tavaly az esemény a koronavírus járvány miatt elmaradt, idén a virágszőnyeget arabeszk motívumok alapján alkották ugyanúgy, mint a legelsőt 1971-ben. Csárda fesztivált rendeznek a Vörösmarty téren, a magyar virtus íze és ritmusa beköltözik a belváros szívébe. Közel 50 színpadi produkció, nóta, cigányzene, népzene és néptánc az anyaországon innen és túrról a Csárda fesztivál programjai között a Vörösmarty téren, augusztus 18-a és 21-e között. A vidám rigmusok és a Kárpát-medence népi kultúrájának sokszínűségét bemutató előadások mellett a magyar csárdakultúra tradicionális gasztronómia remekei varázsolják hamisítatlan mulatós élményi az itt tartózkodást, és ha még ez sem lenne elég élményprogramok, asztali muzsika és tánc dialektusaink ezer arcát megmutató, flashmob-szerűen megjelenő néptánc bemutatók is várják a népi hagyományokat kedvelő látogatókat. Kovács Lázárt Somodi Evelin kérdezte.
Csárda fesztivál apropóján feltételezem csárda ételek lesznek a középpontban, de mit is értünk ez alatt? Csak kifejezetten itt a magyar klasszikus gasztronómiai rejtekekre kell gondolni, magyar ételekre?
Hogy képbe kerüljön mindenki, én vagyok ennek a fesztiválnak, tehát a csárda fesztiválnak hivatalosan is a házigazdája. Mit is jelent ez? Szóval a helyszínen tartózkodom egyébként ugye mind a három nap, 19-én, 20-án és 21-én is, amikor is nem csak a színpadon lesznek különböző produkciók, hanem ugye terítékre kerülnek azok az ikonikus magyar csárda ételek is, amiket mindenki meg is fog tudni kóstolni, ugyanis különleges, tematikus, sorrendben összeállított vendéglátó egységeknél, csárdáknál lehet ezeket majd megtenni. Tehát jól lakik a test és a lélek is, hiszen rengeteg programmal, közel 50 produkcióval, színpadi produkcióval is készülünk, ha mondhatom így, és nemrégiben feltett egy barátom nekem egy kérdés, hogy hát a hagyományok ápolása, hogy hogyan lehet a legjobban ápolni a hagyományokat? Hát hogyan is lehet? A legjobban és a legegyszerűbben, amit mindenki szeret, hogyha eszünk. Ugyanis aki megkóstolja ezeket az ételeket, igen, ezzel is tudja ápolni a hagyományokat, hiszen rengeteg gyermek is megfordul ugye ezen a rendezvényen, itt találkoznak elsőként olyan ételekkel, mint például mondjuk egy csülökpörkölt, ami szintén egy ikonikus csárda étel, de még sorolhatnám természetesen ezt a sort. Úgyhogy igen, az evéssel is lehet hagyományt ápolni, hogy úgy mondjam.
És akkor itt kifejezetten ilyen klasszikus ételeket lehet a csárdáknál megkóstolni, vagy lesznek esetleg valamilyen újdonságok, esetleg újra gondolt elkészítési módok?
Nagyon jó a megfogalmazás, tehát ezt az újra gondolt dolgot, ezt itt elfelejtettük. Igazából vannak olyan ételek, amik kedveznek, és mondjuk régen nem voltak, amik kedveznek mondjuk a laktózérzékenyeknek, vagy a vegetáriánusoknak, tehát ilyen csárda kreációk születtek, de alapjába véve azok az ételek vannak kínálva, határon innen és határon túl, mert hogy határon túlról is érkeznek hozzánk, amik kimondottan erre az ízvilágra épül. És ugye természetesen itt nem csak a pörköltökről, hanem a tokányokról, a különböző ragukról, a különböző köretekről van szó, amik tényleg autentikus környezetben, ezzel a színpadi kínálattal, zenei kavalkáddal összekóstolva, tényleg egy frenetikus élményt tud nyújtani mindenkinek, úgyhogy mindenkit nagyon sok szeretettel várunk.
Szakmai felügyeletet mennyire biztosítasz az eseménynek házigazdaként? Fogsz-e főzni esetleg?
Igen, most főzni sajnos nem fogok, de amikor összeállítottuk tudatosan azokat a csárdákat, akik egyébként már ugye letettek valamit az asztalra, és tényleg évről évre folyamatosan bizonyítják azt, hogy a csárdájukkal és a kínált ételeikkel itt van a helyük, így ez a kicsi szakmai koordináció szerintem sokat segített, vagy sokat járult ahhoz hozzá, hogy mindenki a maximális minőségben tudja megkóstolni ezeket az ételeket.
Melyik csárdák lesznek jelen egyébként a Vörösmarty téren?
A helyszínen látogatva mindenki fel fogja fedezni ezt a tematikus kreációt, hogy lesznek olyan, ami ugye az alföldi régióval foglalkozik, lesz olyan, ami a balatoni régióval, tehát így régiókra szedve bontottuk szét és kínáljuk az ételeket, és ez adja inkább a jó tematikáját magának a rendezvénynek.
Említetted még az elején a programokat, hogy közel 50 program lesz ebben a három napban. Miket emelnél ki? Lesz például klasszikus csárdához illő zene, vagy miket képzeljünk el?
természetesen olyan előadók és előadó művészek lesznek a színpadon, akik képviselik a nóta műfaját, a cigányzenét, a népzenét, a néptáncot, illetve ennek egy fantasztikus elegyét, amiből ott a helyszínen is születnek nagyon jó improvizatív, összeállított tánccal, zenével egybekötött színpadi produkciók, úgyhogy tényleg fantasztikus előadásokban lehet részünk, hozzákapcsolva a csárda kultúrához a zenét, a cigányzenét, a népzenét és a néptáncot.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A globális digitális zaj ellenében a növényekkel járó munka csendbe merülő testi tapasztalatát, földközeli örömeit vázolja fel Byung-Chul Han az új könyvében. A Föld dicsérete utazása kertbe című kötet egy különös esszé, ami félúton kerti naplóba fordul. Ezeket a mondatokat a fülszövegből emeltem ki, de most sokkal közelebb megyünk a szöveghez, Zilahi Annával, a fordítóval. Derüljön ki, valójában a kiégés társadalmában, a pszichopolitikában vagy a csillapító társadalomban megismert, komoly társadalomkritikát megfogalmazó, provokatív szerző miként ír a saját kertjéről és az abban folyó munkáról. Szóval azzal kezdünk, miben különbözik ez az új könyv mindattól, amit megszokhattunk a filozófustól.
Az eddigi könyvei azok nem ennyire személyesek szerintem. Itt azért megnyilvánul a saját fizikai és lelki tapasztalatairól Han. Szóval egy sokkal személyesebb viszony alakul ki a könyvtárgya és a szerző között. A saját téli kertjének a történetét meséli el. 3 éve műveli ezt a kertet, és maga a napló rész, ami a könyv második felét teszi ki, az egy másfél éves időszaknak a naplózása. Tehát maga a napló műfaja is nyilván egy sokkal személyesebb, sokkal intimebb műfaj.
Kellett ehhez bátorság, hogy valaki, aki a korábbi könyveiben nagyon komoly társadalomkritikát fogalmaz meg, ennyire közel engedi most az olvasót.
Igen, ez megdöbbentő volt igazából ennek a könyvnek az olvasásakor, amikor először a kezembe került ez a kötet Berlinben, és én is azt éreztem, hogy most végre valamilyen bepillantást nyerhetek abba, hogy amiről ő mindig beszél, hogy mi az a kontempláció, vagy mi az a meditáció, vagy mi az a testi tapasztalat, vagy a természettel való kapcsolat, amiről ő folyamatosan említést tesz, hogy hogyan lehetne az ellenpontját gyakorolni annak, amit ő kritizál. Itt most ő erre tesz egy kísérletet, és azt gondolom, hogy ennek vannak erősségei és gyenge pontjai is, de én mindenképpen nagyra értékeltem azt a sebezhetőséget, hogy felvállalja ezt a nagyon személyes viszonyt.
Mit jelent számára a kertészkedés, a földdel való munka, akár szimbolikusan is, és mit hoz a gyakorlatban?
Ugye sok kötetében szó esik a digitálisnak a kritikájáról, annak a kritikájáról, hogy egy számszerűsített, számolásra alapuló világban élünk, ahol az elbeszélés háttérbe szorul, és alapvetően arról beszél ebben a kötetben egyrészt, hogy ebben a kertészkedésben lelassul az idő, és egy ilyen visszatérés történik a testhez és az elbeszéléshez, azáltal, amiket ő megfigyel abban a lelassulásban, hiszen itt folyamatokat figyel meg, hogy növények hogyan serkennek ki a földből, és aztán hogyan hajtanak ki, hogyan zöldelnek, virágoznak, majd pedig hogyan hervadnak el, és adják magukat újra vissza a földnek, tehát hogy egy folyamatot mutat be, és ezen kívül azt a fajta testi tapasztalatot is, amit ő él át a kertészkedés közben, tehát amikor a jéghideg esővízbe mondjuk megmár és átél egyfajta fájdalmat, de ezen a fájdalmon keresztül egy örömöt is, egy gyönyört is, és aztán mondjuk locsol, tehát hogy a gondoskodás, az ő testi bevonódása ebbe a növekedési folyamatba, vagy a kertjének a növekedésébe, szerintem ez az a testi tapasztalat, érzéki tapasztalat, ami ellenpontját képezi annak a fejbe zárt, számok közé erőltetett világnak, amit ő kritizál.
Miközben azért olyan érdekes, hogy téli kertet csinál, tehát hogy egy olyan évszakban akar ő virágok növekedésével foglalkozni, amikor alapjáraton nyugalomban van a természet, és gyűlöli a telet, ez kiderült.
Jó kérdés az, hogy mit tekintünk kertnek. Ő túlmegy azon, hogy kultúrnövényeket telepítsen, mert még azt is meg akarja haladni, ami a természetnek a saját rendje, és egy téli kertet telepít. így, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon mesterséges koncepció azért valahol, ezzel abszolút egyetértek, és aztán ebbe a mesterséges koncepcióba mégiscsak beszüremlik az élet. Például nekem az egyik kedvenc részem, amikor leírja, hogy megjelennek a százszor szépek a kertjében, és kigyomírtózza őket, mert elburjánoznak, és az is többször ugye elhangzik a kötetben, hogy mennyire gyűlöli a burjánzást, és aztán egyszer csak rájön arra, hogy mennyire tetszenek neki mégiscsak a százszor szépek, amikor a fagy közepén is még virágzanak, ugye a százszor szépnek a botanikai elnevezése a Bellis perennis, örök szépség, tehát ami mindig virágzik, és meglátja ebben a gyomnövényben a szépet, a maradandót, a rendíthetetlent, és aztán már nem írtja ki. Tehát ahogy ez az ilyen dihotóm elképzelése arról, hogy mi a kultúrnövény, mi a gyom, mit kell élni hagyni, mi az, amit ki kell pusztítani, mi a kultivált kert, mi az élet, hogy igazából ebben a folyamatban ezek feloldódnak, és az tetszik, hogy ezeket a tévedéseit több ízben beismeri, ezekkel szembe tud nézni, ezekből tanulni tud. Ugyanakkor igen, maga ez a téli kert, ez egy nagyon mesterséges elképzelés, és valóban, tehát ez egy nagyon romantikus, nagyon elemelt koncepció az, hogy megteremtsünk egy végtelenséget, egy halhatatlanságot. Miközben az egész könyv arról akar szólni, hogy megértsük közelebbről a testi létezést, az anyagnak a körforgását.
És hogy térjünk ebből a digitalizált világból, amit annyi kritikával illet, térjünk vissza a természethez valahogyan.
Ez egy furcsa helyzet, hogy ki akarja iktatni a halandóságot és a véges. Ez abszolút furcsa, és alapvetően ellentétben áll azzal a koncepcióval, igen, vagy azzal a kritikával is, hogy a digitálisban is a teljesítménykényszerre, a számszerűsíthetőségre, a végtelen teljesítőképességre helyezi a hangsúlyt a kritikájában, és végül is itt is erről van szó, hogy ez a téli kert, ez végtelenül teljesíti számára a végtelen bomlást és virágzást.
Fölmerült bennem, hogy nem lehet ez fikció. Tehát, hogy biztos-e, hogy Han saját magáról ír, és nem valami kísérletbe vonja bele az olvasót. Szóba kerül az apja, szóba kerül, hogy hazamegy Koreába, hogy elmegy egy kolostorba, és mindenféle dolgok történnek vele. Ezekről sosem tudtunk a korábbi könyveiben, és főleg amikor az érzelmi élete is szóba került, akkor azt mondtam, hogy velem, mint olvasóval egy furcsa játékot űz.
Megértem ezt igazából, mert végül is ez eddig tőle teljesen idegen volt. Abszolút meg lehet ez is. Az egészen biztos, hogy nagyon visszavonultan és nagyon magányosan él, és ezáltal nagyon sok ideje van a megfigyelésre és kontemplációra. Az izgalmas, ahogy a saját környezetét elemzi, akár több millió éves távlatba éli meg azt az utcát, amin fölsétál, vagy földtörténeti szempontból elemzi mondjuk a Schönebergi dombot, vagy a Vezúvis szóba kerül. Szóval alapvetően egy ilyen történeti és földtörténeti szemüvegen keresztül néz a környezetére. Az nagyon megdöbbentő, hogy mennyire kevés emberi interakció játszik szerepet aztán a könyvben, tehát hogy megjelenik egy-egy ember, mondjuk talán még a legpozitívabb szemüvegen keresztül a virághagymakereskedő jelenik meg, de igazi emberi kapcsolódás nem, és minthogyha ezeket az emberi kapcsolódásokat helyettesíteni a növényekkel, a növények iránt vállalt gondoskodással. Ez egyébként a csodálatos lektoromnak, Hekker Hélának a gondolata volt, és abszolút el tudtam fogadni.
Zilahi Anna fordítóval beszélgettünk, Byung Chul Han a Föld dicsérete utazása kertbe című könyvéről, ami a Tipotech kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.